muzsikus legendák.
Jó estét kívánok, kedves hallgatóink, a hangmérnök Faggyas Tóth Krisztina nevében is. Németh Attila vagyok, a muzsikus legendák szerkesztő műsorvezetője. Az elmúlt hetekben 92 esztendős korában hunyt el Helmut Rilling, Somfai László és Vásári Tamás. Mai muzsikus legendánk pedig április 5-én töltötte volna be a 92. életévét. Boros Attila nevét a Bartók Rádió idősebb hallgatói nagyon jól ismerik. A fiatalabbak viszont nem biztos, hogy tudják ki ő. Mitől is muzsikus legenda? Először is nagyszerűen zongorázott, fiatal korában nagyon sokat vezényelt, és rengeteg emberrel szerettette meg a zenét. A legnagyobb rádiós szakemberek egyike volt, aki könyveket is írt és fordított. Amikor a műsorra készültem, rengeteg apró emlék jött elém, hiszen legalább 25-30 éven át dolgoztunk, ha nem is együtt, de egymásról tudva. Rengetegszer találkoztam vele, de igazából mégis keveset tudok Boros Attiláról. Ő nem szívesen beszélt magáról. Nagyon súlyos ifjúkori sebeket cipelt. Talán ettől is vált a humora rendkívül egyedivé és fanyarrá. A Kinyer Ma műsorát a kezdetektől vezette. Én 1980-ban csatlakozhattam a műsorvezetők gárdájához. Nagyon gyakran megcsörrent a telefon, hiszen ha valamelyikünk akadályoztatva volt, akkor cseréltünk napokat. Amikor Attilka hívott, mert nekem ő Attilka volt, és ez ellen ő sosem tiltakozott, nos, ha ő köszönt a telefon, ma már tudtam, hogy a következő mondata ez lesz. Uram, vegye elő! Ez a naptárra vonatkozott, hogy egyeztessük, kinek melyik nap jó, vagy épp melyik napon nem tud műsort vezetni. Attilka Wagner őrült volt, ez kiderül majd a műsorból is. Rendhagyó módon először azt fogom majd elmesélni, hogy mi lélekben, mikor és milyen körülmények között búcsúztunk el egymástól. De előtte hallgassunk bele az Istenek alkonya gyászindulójába. Az a karmester dirigál, akiről szintén gyakran esik majd szó a műsorban, ő Wilhelm Furtwängler.
Thank you.
Richard Wagner az Istenek alkonya című operájának gyászindulóját hallottuk a berlini filharmonikusok előadásában, vezényelt Wilhelm Furtwängler. Az ígért történet előtt Boros Attila hangját halljuk, aki Madarász Zsolt lemezelő című műsorában így beszélt a Meixner Mihállyal való kapcsolatáról. Most elmeséli, hogyan ismerkedtek meg.
Egy film pereg le lelki szemeim előtt. Egy ütött-kopott budai villamos csörömpöl végig a Dunaparton, nem sokkal a második világháború után. Ketten utaznak ezen a villamoson, a nyitott peronon fúj a szél. Egy magas, vékony, szőke, lobogóhajú fiatalember az egyik utas, akinek a hóna alatt egy vaskos kotta van. A másik utas, el kell áruljam, hogy az én vagyok, nem ismerjük egymást, és borzasztóan kíváncsi voltam, hogy milyen kotta lehet ennek a srácnak a hóna alatt. Hát aztán úgy dőlt jobbra-balra a villamos, hogy el tudtam olvasni, a zeneszerző neve W-vel kezdődött. Hát azt hiszem, nem kell elárulnom, hogy Wagnerről volt szó, ami aztán végül az ő életét és az én életemet is meglehetősen körülhatárolta. Nem beszéltünk, ő leszállt, kész. Hosszú-hosszú évek múltak el. Ide kerültem a rádióba, körülhordoztak, mint új kollégát, és az első leendő új kollégám az a lobogó, szőkehajú, vékony fiatalember volt, akkor már ismert és népszerű rádiós, úgy hívták, hogy Meixner Mihály. Na hát ettől a perctől kezdve, hát egészen az utolsó percig futott a mi életünk egymás mellett. Itt a rádióban ennyit tudok az első találkozásról mondani.
Ha nyas vagy, 28-as, írja Szilágyi György a híres monológban, akkor mi félszavakból is ismerjük egymást. Meixner Mihály 1928-ban, Attila 34-ben született. 6 év volt csak közöttük, mégis érződik az a hihetetlen tisztelet, ami Attila hangjából árad. Mi a titka? Ez volt Misi bácsi, vagy ha úgy tetszik, Sir Mike, egyik nagy sikerű rádiós sorozata. Misi, Zsoldos Péter, Pétike, Boros Attila, Sebestyén János és a többi nagy rádiós bölény valamit nagyon tudtak. Nos, 2016. január 6-án meghalt Meixner Mihály. A temetésén a farkasréti temetőben ordító hideg volt. Az a fajta hideg, amely nem csak a testet, hanem a lelket is átfagyasztja. A könny nem képletesen, hanem szó szerint ráfagyott az arcomra. Mégis sokan eljöttek, tisztelők, barátok, kollégák, rádióhallgatók. Mindazok, akiknek Misi hangja, jelenléte, embersége fontos volt az életében. Amikor kiléptem a temető kapuján, a szemközti templom lépcsőjén megláttam Attilát. Ott állt, csendesen, kicsit megtörten. Oda mentem hozzá, néhány szót váltottunk Misiről. Aztán búcsúzni készültünk, megöleltük egymást. De ez az ölelés nem egy hétköznapi búcsú volt, nem az a gyors, udvarias mozdulat, amely után mindenki megy a maga dolgára. Ez az ölelés hosszú volt, csendes és nagyon szoros. Olyan, amiben benne volt a fájdalom, a veszteség, a szeretet, talán egy kis félelem is, lesz erre még alkalmunk? Ott álltunk a dermesztő hidegben, és szorítottuk egymást szavak nélkül, mert vannak dolgok, amelyeket csak érezni lehet. Azt hiszem, mindketten ugyanarra gondoltunk. Arra, hogy Misi, Antal Imrus, Boros Anikó, Zsoldos Péti már együtt vannak, de velünk is vannak. És arra, hogy vajon lesz-e még időnk, lesz-e még alkalmunk kimondani egymásnak mindazt, amit érzünk, mindazt, amit gyakran halogatunk, mert azt hisszük, hogy ráérünk. Azóta sokszor eszembe jut ez az ölelés. Abban a pillanatban benne volt mindaz, amit egy barát elvesztése után az ember érez. A hiány, az emlékezés és az a csendes bizonyosság, hogy az igazi találkozások soha nem múlnak el egészen. Attilka akkor 82 éves volt, és szerencsére még jó párszor bejött a rádióba vendégeskedni egy-egy műsorba, de igazából abban az ölelésben mi mindent elmondtunk egymásnak. Valami különös, megmagyarázhatatlan rezgést éreztem, amely betöltötte azt a csendet. Úgy tűnt, hogy egy picit az idő valóban megállt. Csak egy halk, szinte titokzatos zümmögés maradt a levegőben, és velünk együtt Misi emléke. Thank you. Giacomo Puccini Pillangó kisasszony című operájából a zümmögő kórust a londoni Covent Garden Operaház énekkarai zenekara adta elő, vezényelt Lamberto Gardelli. Amíg élő műsorokat készítettem a Bartók Rádióban, gyakran válogattam verseket is ezekbe a műsorokba, és a hallgatók úgy vélem, hogy ezt szívesen vették. Gyakran írták azt is, hogy nem a vers az érdekes, hanem hogy hallhatják a hangot. Sinkovics Imre, Básti Lajos, Mádi Szabó Gábor és a többi nagy művész hangját. Igen, a zenében és a rádióban is a legkisebb közös többszörös pont a hang. Szerencsére találtam egy 2002-es műsort, amelyben Boros Attila beszél életéről Antall István mikrofonja előtt. Attilkának nem volt egyszerű gyermekkora élete. A következő bejátszásban első nagy zenei élményéről is mesél.
Korán elkezdtem zongorázni, tanulni, és nagyon korán megragadott a zene. Rádión keresztül a 40-es évek elején már hallgattam az opera közvetítéseket. Egyszer csak elkerültem az operaházba egy sevillai Borbé előadásra, és akkor teljesen megdöbbentem, hogy ilyesmi létezik. És attól kezdve operába járok, mind a mai napig. Ez az első opera élményem 1947-hez fűződik, és hát ha most veszük, hogy 2002-t írunk, akkor azért elég sok mindent láttam a Magyar Állami Operaházban. És aztán, ahogy említetted, Klemperer 47 végén jött, és 950-ig itt volt, és közben nyaranta elutazott külföldi vendégszereplésre, és levelet írván haza megkérdi, hogy mi van a Rijkperrel. Nagyon érdekelte az itteni politikai élet. Aztán később innen jobbnak látta eltávozni 1950-ben. Különféle támadások érték az operaházat, nagyon durva támadások, hogy sok Wagnert játszik, holott nem játszott sok Wagnert, sok Mozartot játszik, és így aztán Klemperer személyében érezte magát megtámadva, érthető módon, mert ő vezényelte ezeket az előadásokat, és elment. Úgyhogy miután én a rádióba kerültem, 1970 táján fölfedeztem itt a pincében egy néhány ilyen korabeli opera előadást, amit Klemperer vezényelt, és ebből egy műsorsorozatot csináltam. Talán 6 éves lehettem, amikor Rigoletto közvetítés ment az operaházból, és akkor én azt hallgattam, hát akkor még nem tudtam, hogy eszik-e vagy isszák az operát, és akkor édesanyám azt mondta, hogy tudod, ezt egy Verdi nevű olasz bácsi írta, aztán van még egy híres muzsikus, akit úgy hívnak, hogy Puccini az olaszoknál, és valahogy így kezdődött, hát zongoratanulás természetes dolog volt abban az időben a részemről. Az is, hogy fül után megpróbáltam az asszony ingatagot lezongorázni ezek után. Hát nem sok sikerrel, de végig sikerélményem volt, hogy le tudom játszani a dallamot. Hát ez ma már kicsit nevetségesnek tűnik. Szüleim nem zenéltek, és aztán vagy kivágod, vagy nem a riportból, amit most mondok, aztán minket kitelepítettek. Úgyhogy akkor a zene tanulás egy jó darabig, hogy úgy mondjam, megszűnt számomra.
Alfredo Kraus gyönyörű hangját halljuk Giuseppe Verdi Rigoletto című operájából.
Pensier,
La Donna e Mobile, Verdi Rigoletto című operájának híres áriáját Alfredo Krauss énekelte, a Filharmónia zenekart Julius Rudel vezényelte. Ismét Boros Attila hangját halljuk a 2002-es interjúból.
Borzalmas nagy bűne volt édesapámnak, ővé volt a Pilvax kávéház, ez a bizonyos Petőfi féle Pilvax kávéház. És jó lehet, azt korábban államosították, és édesapám átképezte magát vaseszergályossá, de hát ez már akkor késő volt, mert egy évvel később megkaptuk a kitelepítési végzetet, és füzes gyarmatra kerültünk. A megaláztatás és a kisemmizettség és a kiraboltság és a nem is tudom a szavakat folytatni, de nem akarok erről bővebben beszélni, mert ezt még nagyon sokáig cipeltem magammal, ezt a bélyeget, ami ezután következett, azok után, hogy a Nagy Imre féle kormányprogram következtében kiszabadulhattunk onnan, de Budapesten nem volt szabad visszajönni. Nagy keservesen be tudtam fejezni az iskoláimat, és aztán magánúton tanultam zenét Lukács Miklósnál és Erdély Miklósnál. És egy óriási ugrás volt az életemben, amikor 1959-ben karmesteri állást hirdettek Békés Csabán a színháznál, és én ezt az állást elnyertem. És akkor bekerültem a színház világába, és ott élő zenekaron és élő színházon tudtam tovább tanulni a vezénylést, mert hát a vezénylést vagy megtanulja valaki néhány óra alatt, vagy soha nem tanulja meg, és a gyakorlat az, ami a vezénylésben fontos. Ez egy egész különleges szakma, gyakorlat. Ha nincs mód gyakorolni a vezénylést, akkor íróasztal mellett vagy zongora mellett nem lehet ezt elsajátítani. Nagy operetteket vezényeltem, nagyon nagy örömmel, mert nem néztem le szerencsére sosem az úgynevezett könnyebb műfajt, és olyan, hogy Lehár, Kálmán, ezeket Ábrahám Pál, ezeket az operetteket tanítottam be és vezényeltem, és meg kell, hogy mondjam, nagyon szerettek a színháznál, és ez a szeretet kölcsönös volt. Különleges fintora volt a sorsnak, amikor tájelőadás, ugye hát rengeteg úgynevezett tájelőadás volt a környező falvakban, városokban, egy ilyen alkalommal elkerültem Füzesgyarmatra. És ott ugye jó néhány évvel a kitelepítés után, mint a Jókai Színház karmestere léptem fel, már nem tudom melyik operett előadásán. Hát természetesen sokan megismertek, és nem tudták elképzelni, hogy ez most hogy létezik, hát ugye falun másképp gondolkodnak az emberek. De nem volt könnyű élmény az sem, nem volt könnyű élmény. Aztán színházat váltottam, és 62-ben a szolnoki Szigligeti Színházhoz kerültem, és itt most már kezd közelebb jönni a rádió, mert miközben a színház karmestere voltam, megkerestek a szolnoki stúdiótól is, hogy a zenei műsorokat valahogy ápolgassam, és hát jó lehet egy órás műsor volt akkor még naponta, de azért mindig volt szükség zenére. Emlékszem, hogy miután mindig nagyon favorizáltam, hogy azért komolyabb zenét is adjunk az alatt, az egy óra alatt, elneveztek engem ott a stúdióban a kollégák Bartók mesternek, mert még odáig is elmerészkedtem, hogy könnyebb Bartók műveket belopjak a műsorba. Nagyon jól esett ez a Bartók mester címkézés.
Bartók Béla koncertójának negyedik tételét a Chicagói Szimfonikus Zenekar játsza, vezényel Solti György. Bartók Béla koncertójának negyedik tételét a Chicagói Szimfonikus Zenekar adta elő, vezényelt Solti György. Mesélhetnék én is Boros Attiláról, de szerintem mindenki jól jár, ha ő maga mesél magáról Antal István mikrofonja előtt.
Nyíltan engem nem piszkáltak, de az embernek vannak érzései, és vannak apró jelek, és nem lehet kitörölni az ember életéből ilyen éveket. Jó lehet nálam, sokkal többen és sokkal rosszabbul jártak azokban az években. A mai napig nem lehet kitörölni, de csak a rendszerváltozás után éreztem, hogy na, ez most megszűnt.
Ezek szerint a kitelepítés egy ilyen iszonyatos trauma volt az életedben?
Trauma volt, mert ennek nagyon sok következménye volt. Nyomorúság, nélkülözés, lakástalanság. Sokszor nem tudtam, hogy hol fekszem le. Hát nem volt lakásunk. Nem volt hova menni. Rokonoknál, ismerősöknél húzta meg magát az ember, de hát vigyázni kellett, hogy a házmester ugye azt mondja, hát kicsoda maga, mit keres itt? Az Új Zenei Újság szerkesztője, Kró György tanár úr is úgy vélte, hogy néha vezessem az Új Zenei Újságot, és sőt, csináljak Új Zenei Újság részére riportokat. Így aztán kétfelé dolgoztam, vagy még több felé, mert aztán jöttek a hangverseny közvetítése 1966-tól, hangverseny és opera közvetítések, vidéki városokból is, mert akkor még vidékről is közvetítettünk opera előadást, és aztán egyszerre sok mindent csináltam. Majd néhány év múlva, most nevet nem mondok, egy azóta már elhunyt felettesem azt mondta, hogy hát tulajdonképpen csalódtak bennem, mert azt hitték, hogy én itt egy oszlop leszek a rádióban, de hát nem lettem. Azért a pályám folytatódott, mert nem mondtak föl. Ez egy nagyon érdekes aspektusa a dolognak. Nem értettem, hogy mit ért ez alatt. Miért mondta? Mert semmiféle panasz a munkám ellen nem merült föl. Nem mondták azt, hogy rosszul csinálod, vagy tanuld meg jobban, vagy csináld másképp, vagy legyél szorgalmasabb, vagy legyél bent többet. Szóval semmi ilyen nem hangzott el, csupán ez a verdikt. Ez 68-ban volt. Akkor aztán tovább mentem, ha lehet így mondani, a szamárlétrán, bár hát ez nem szamárlét, csak nem tudom másképp nevezni. Könnyű zenétől átkerültem a kamarazenei szerkesztőségbe, de ugyanúgy csináltam a riportokat és közvetítéseket, mint addig. Mondhatom, hogy ez egy meglehetősen száraz munka volt, már mind a kamarazenei szerkesztés, és ezután pedig a nemzetközi műsorcseréhez kerültem. De minden eddigi munkám fenntartásával, tehát egyszerre elég sok lovon ültem. Elég jól beszéltem, sőt, hát mondjam azt, hogy anyanyelvi szinten beszélek németül, édesanyám osztrák volt. Lukács Miklós, hogy úgy mondjam, bálvány volt számomra, mint az Operaház Wagner karmestere. És most kimondtam egy nevet, Wagner, amit eddig még elfelejtettem kimondani, de nem szándéka, nem mondtam ki. Én Wagner őrült vagyok, nincs mit tagadni ezen, én ezt vállalom. Az egy olyan zene, ami sokkal több, mint zene. És sokszor idéztem már rádióhallgatók számára így külföldi opera közvetítése kapcsán Bruno Walter egy mondatát, aki egy Tristan vezénylés után, mikor hazafelé bandukolt Thomas Mann társaságában, Thomas Mann jegyezte ezt a mondatot, sokáig hallgattak az előadás után, és egyszer csak megszólal Bruno Walter Tristanra utalva, amit este vezényelt, hogy ez már nem is zene. Szóval ez annyira az idegekre, az egész habitusra, ahogy ma mondják, nem szeretem ezt a szót, de a zsigerekre ható zene, az ember egész lényét igénybe vevő zene, hogy ez túl van már azon, hogy hát zenét hallgatok, és milyen szép.
Richard Wagner Tristan és Izolda című operájából Izolda szerelmi halálát Krista Ludwig és a Philharmonia zenekar előadásában hallgatjuk meg, vezényel Otto Klemperer. Richard Wagner Tisztán és Izolda című operájának híres részletét Krista Ludwig és a Philharmonia zenekar szólaltatta meg, vezényelt Otto Klemperer. Egy rádiós szerkesztő műsorvezető általában nem kerül reflektorfénybe, megmarad a műfaj szürke eminenciásának, pedig elképesztő idők tanúja lehet. Boros Attilának élete, munkássága összefonódott az operával. Ahogy hallhatták, a Szeviai Borbé című opera volt rá először óriási hatással. Ahogy írta valahol, legjobban az első felvonás nagy finália fogott meg. Nem sokkal később elmehettem az első Wagner operára is, ami a Valkür volt. Napokig készültem rá, zongoráztam a motívumokat, elképzelhetetlen lett volna csak úgy odaülni. A szöveget nem vetítették, mint most, de magyarul énekelték. Utána napokig hatása alatt voltam. Most ismét Boros Attila hangját halljuk.
Wagnert vagy imádja valaki, vagy gyűlöli. Középút nincs. Azok, akik azt mondják, hogy ilyen, meg olyan, meg hosszú, meg nem lehet elviselni, azok ne hallgassák. Ezt nem lehet megmagyarázni, hogy ez miért szép, vagy miért jó, vagy miért kell ezt szeretni. Ez olyan, mint egy szerelem. Vagy szeretek valakit, vagy hidegen vagy. Azon túl, amit az előbb idéztem, hogy több, mint zene, azon túl nem tudok rá mit mondani. Az egész lényemre hat. Hát éppen a napokban, két hete adta a rádió a Furtwängleres Tristan felvételt, aminél jobbat még nem készítettek, pedig hát jó néhány Tristan felvétel készült, és azt végig hallgatva megint csak igazolva éreztem magam, hogy ez egy olyan csodálatos zene és egy olyan csodálatos előadás, amelyik lélegzik, amelyik. Szóval zenéről szavakban beszélni nagyon nehéz. Pedig ezt kell csinálnom, mert végül azért vagyok itt, hogy zenéről beszéljek, és az embereket közelebb hozzam a zenéhez, vagy a zenét közelebb hozzam az emberekhez, nem tudom melyik a jobb kifejezés, de egy bizonyos ponton túl a zenéről nem lehet beszélni. Hogy is mondta Kosztolány, hogy a zene a lélek fényűzése, vagy a költészet a lényeg fényűzése, én viszont azt mondom, Kosztolány itt elrabolva, hogy a zene is a lélek fényűzése. Ez egy fényűzés. Én nagyon szerettem Król Györgyöt. Őt nem lehetett nem szeretni. Még akkor is, hogyha egyes esetekben nem értettem egyet a kritikáival, de ez nem változtatott az ő iránta való tiszteletemen és szeretetemen. És meg kell, hogy mondjam, hogy nagyon hiányzik, hogy nincsen. Nagyon hiányzik, nagyon korán ment el. És még a nagy Wagner imádat is összetartott minket, és neki köszönhetem életem első, ha szabad így mondanom, nagy interjúját, mert ez nagy interjú volt, még akkor is, ha én mondom, de ezt ő is mondta, Kró György. 1965-ben, tehát még teljesen zöldfülű rádiós voltam, az őszi zenei hetekre megérkezett ide Budapestre Ernest Ansermi, világhírű karmester, többször volt már az előtt is Pesten, Bartók jó barátja volt. És azt mondta Kró tanár úr, hogy ki kéne menni a Margit-szigeti szállóba, odaérkezik Ansermi, és hát csinálj egy kis interjút az új zenei újság számára. Hát én kimentem. Most lehet, hogy ki fogod vágni, amiket mondok, ezt rád bízom. Tudnék, számomra is kínos volt, ugyanis a Margit-szigeti nagyszállónak a haljában kb. 30 újságíró tolongott, tévés és egyéb újságíró, és Ansermi még nem érkezett meg. Késett a gép. Majd egy idő múlva megérkezett, gyönyörű fehér fejével, fehér szakállával, nemes arcélével, nagyon fáradtan, hisz akkor már 80 körül volt. Bejött a halba, körülnézett, kétségbe esve, ezek az emberek, ezek mind rávárnak és le fogják támadni, és integetett, hogy nem, nagyon fáradt vagyok, nem adok interjút most. Hát én csak ott álltam. Majd akár hiszed, akár nem, körülnézett, még egyszer, mielőtt fölment volna a lépcsőn, és odaintett nekem, hogy zikomen mit miért? Jöjjön velem. Hát megfordult velem a világ, és vele mentem. Hát el lehet képzelni, hogy a többi 30 ember mit gondolt, vagy hova kívánt engem, és ez még mind nem elég, hanem körülbelül egy óra hosszát voltam fönn a szobájában, és nem egy 3 perces interjút csináltam, hanem körülbelül egy jó fél órás, vagy még hosszabb anyagot. Úgyhogy Kró tanár úr rendkívül meg volt elégedve.
Borodin szimfonikus költeményének részlete következik a Közép-Ázsia pusztáin. A Swiss Roman zenekart Ernest Ansermi vezényli.
Thank you.
Borodin szimfonikus költeménye hangzott el, a Közép-Ázsia pusztáin befejező pillanatai, a Swiss Roman zenekart Ernest Ansermé vezényelte. Nagy szeretettel emlékszem egy találkozás a stúdióban adásra. Ha emlékeim nem csalnak meg, akkor Andor Évát és engem hívott meg Attila. Mondtam, hogy rendben, de csak akkor vállalom a beszélgetést, ha ő is odaül a zongorához, és együtt is muzsikálunk valamit. Sikerült rábeszélnem erre, és papás-mamást játszottunk. Nem kell félreérteni semmit. Zsors Bizé gyermekjátékok című tüneményes ciklusának egyik tételét hívják így. A mi fantasztikus felvételünket nem találtam meg, de Róman Imréjét és Szokolai Balázsét igen. Zsos Bizé gyermekjátékok szitjének papás-mamás tételét játszotta Róman Imre és Szokolai Balázs. Attila a zongora kísérőként egyébként készített felvételeket Neményi Lilivel és Zsolnai Hédivel is, sajnos ezeket a sanzonokat nem leltem fel. És akárcsak Meister Mihály, ő is a világ leghíresebb muzsikusaival készített interjút. Nem is olyan nagyon régen írt egy cikket, amiben a modern opera rendezéseket vette górcső alá. Nagy port vert fel ez a cikk. Ennek ő örült. Azt mondta, hál' Istennek elég nagy vihar lett belőle. Ez is volt a célom, utána sok gratulációt kaptam még Németországból is. Persze sok potentát tiltakozott, pedig csak azt írtam, hogy egy opera helyszínének, cselekményének önkényes, durva megváltoztatása, szerepek, szereplők egyéniségének átalakítása, a szerző által megírt pozitív tendenciák kigúnyolása nem tartozik a rendezés feladatai közé. Arról, hogy manapság durva megoldásokkal kell szembesülnie a nézőnek. Egyes darabokban halottak támadnak föl, szinte a dél-amerikai szappan operák dramaturgiai szintjén. Mint hallom, Salzburgban legutóbb Scarpiának sikerült túlélnie a kést, és megjelenik az angyalvár tetején. Ez nem rendezés, ez barbarizmus. Egy regényt vagy egy verset sem írnak át. Egy operát miért lehet? Már 20 évvel ezelőtt is írtam egy cikket, hogy miért kell megölni a mítoszt. Ez a Wagner társaság lapjában jelent meg. A mítosz az emberiség ős emlékezete. Ez nem lehet kihajítani az ablakon. Boros Attila, Meixner Mihály vagy Zsoldos Péter is legendás volt arról, hogy a mikrofon előtt nem lehet zavarba hozni őket. Akkora tudásuk volt, hogy teljesen mindegy volt számukra, hogy 2 vagy 32 percet kell beszélni egy adott koncertről, műsorról, zeneműről. Erről is mesélt.
Előfordul az, hogy 3 percig kell beszélni, 1 percig kell beszélni egy mű előtt, de az is előfordul, hogy 10 percig kell beszélni. Ezt nem lehet előre leírni, és nem lehet különféle papírokat csinálni, hogy na ez 2 perc lesz, ez meg a 8 perces papír, hát ez képtelenség. Meixner Mihály kollégámmal és barátommal jártunk úgy a Bayreuth-i opera közvetítéseknél, amikor nyáron óriási szünetek vannak Bayreuthban, 40-50 perces szünetek, és akkor beültünk ide a stúdióba, és miközben hallgattuk az előadást, akkor 40 vagy 45 percet végig beszélgettünk egymással. Hát ezt sem lehet leírni, mert lehet, hogy csak 30 percre lett volna szükség, de lehet, hogy 45-re. Olyasmi előfordult, hogy egyedül 20 percet kellett beszélni. Na például az operában elvesztek a kották egy előadásnál, a harmadik felvonás színpadi zenéjének kottái elvesztek az állatszos bál közvetítés közben itt Budapesten, és London is vette az adást, ez 2 vagy 3 éve volt. És hát a bizonyos 20 perc szünet után, amikor folytatni kellett volna, akkor közölték az operából, hogy most egyelőre nem folytatják az előadást, ha nem történjen valamit a rádióban. De szerencsére itt volt egy beszélgető társ arra 20 percre, Madarasi Albert operaházi karnagy, ki azóta sajnos már meghalt, és eszembe jutott egy érdekes eset, ami vele történt 60-as években, Margit-szigeti szabadtéri színpadon a Faust ment, és épp a kotta adta nekem a végszót. Olvastam akkor az újságban, hogy a Faust kottái eltűntek, kölcsön adták valahova, és nem érkeztek meg a Margit-szigeti színpad előadására, és így Madarasi Albert, aki dirigálta volna a Faustot ott a Margit-szigeten, arra vállalkozott, két kérdés volt, hazaküldeni a 2000 vagy 2500 embert azzal, hogy kérem, nincs kotta, hát ez világbotrány. Vagy pedig lezongorázza végig az előadást, és ő ezt a felkérést elfogadta, hogy zongorával ment le, azt hiszem a világtörténelemben először is utoljára a teljes Faust balettestől, mindenestől. Ez az eset jutott eszembe. És aztán közölték az operába, hogy na most már folytatjuk az előadást, mert meg lett a kotta. Hát ezek ilyen hajmeresztő történetek.
A Faustból a harmadik felvonás ékszer áriáját hallgatjuk meg. René Fleming énekel, az angol kamarazenekart Jeffrey Tate vezényli. Thank you. Az ékszer árja hangzott el Sargunov című operájából René Fleming és az angol kamarazenekar tolmácsolásában vezényelt Jeffrey Tate. Végezetül hallgassuk meg a 2002-es beszélgetés végét, amiben Attila az Ars Poetikáját is elmondja, ami Márai Sándorhoz fűződik.
Ha már Márainál tartunk, akkor meg kell mondanom, hogy legkedvesebb írom, és nem csak írom, hanem gondolkodom. És ha szabad azt mondanom, sokszor azon kapom magam rajta, amikor olvasom, hogy hát én pontosan ezt gondolom. Valahányszor eljövök az Uffiziből, a Signoria egyik kávéházának teraszán a pincér elém állítja a mérges gőzös feketét, émelygést érzek. Az émelygést a pillanatnyi felháborodás okozza, az undor, hogy egy világban kell élnem, ahol művészetnek merik nevezni azt, ami nem más, mint pervers tagadása, felbontása, torzítása mindennek, amit ember valaha képzelt és alkotott. Émelygés, mert egy világban élek, ahol az Uffizi és más hasonló termek még őrzik az emberi alkotószellem felső energiafokának bizonyságait, de ugyanakkor recseg a világban a gépi lárma, amelyet zenének neveznek, képek helyett eszelős vagy kaján mázolmányokat mutatnak, és nagyfene tudós könyvek komoly képpel bizonygatják, hogy ez művészet. Könyveket írnak, melyeknek egyetlen sorában sincs teremtő áram. Émelygek, mert felháborít, hogy mindez lehetséges, mert egy nemzedék eltűri, hogy a szellemet és a művészetet kontárok és kupecek balegfogó értelmetlenséggel helyettesítsék, a konformizmus és nihilizmus terrorja elől menekülő ember számára megmaradt utolsó menedéket, a művészetet, elrondítsák. Valahányszor kilépek az Uffiziből és lekászálok a palota lépcsőin, szégyellem, hogy kortárs vagyok.
Boros Attilának, akárcsak Márai Sándornak mindig megvolt a saját véleménye az előadásokról, és bár vallotta, hogy a műsorvezetőnek nem az a dolga, hogy minősítsen, azért nem rejtette véka alá, hogy neki bizony nem tetszett a Don Giovanni Ljubimov féle rendezése. És ugyanez volt, amikor Katharina Wagner Lohengrin rendezését közvetítette. Azzal fejezte be a mondókáját, hogy kedves hallgatóink, örülhetnek, hogy nincsenek itt, és nem látják azt, amit én látok. Drága Attilka, ugyanolyan mély szeretettel ölellek, mint 10 éve. Tudd, hogy a hallgatóknak hiányzol, és a kollégáid a legnagyobb szeretettel gondolnak rád, amíg a világ világ. Ja, és te készítetted a világ legfinomabb vadmegy pálinkáját, mert hogy abban is verhetetlen voltál. Boros Attilától tisztelői április 14-én délután 5 órakor a budapesti Avilai Nagy Szenterész plébánia templomban búcsúzhatnak el. Köszönöm megtisztelő figyelmüket. Németi Attilát hallották, a Muzsikus Legendák szerkesztő műsorvezetőjét. Búcsúzom a hangmérnök Fagyastót Krisztina nevében is. Műsorunkat a mediaclick.hu oldalon újra meghallgathatják. Na viszont hallásra.
A 2026. április 7-ei műsor ismétlését hallották.